Mielőtt kitöltenénk ezt a 10 percet, kérlek értékeld a csatornát, és adj rá annyi csillagot, amennyit jónak látsz. Ne felejts el feliratkozni és követni, ha még nem tetted meg. Ha tudod, ajáld másoknak is.
Felmerülhet a kérdés, hogy van-e kapcsolat a magyar kártya és a Bluetooth nevű vezeték nélküli kommunikációs szabvány között, amelyet ugye a mai telefonok és számítógépek rövid távú adatátvitelére használnak. Nem vetném fel a kérdést, ha nem lenne. Természetesen utána nézve találhatunk kapcsolatot a kártya és a Bluetooth között. Hallgass végig az ezekkel foglalkozó epizódokat, hogy megtudd, vajon mi köti össze ezt a két teljesen különböző dolgot. Az eredeti ötlet a Bluetooth szabvány kialakítására egészen 1994-ig nyúlik vissza, amikor dr. Jaap Harcent bízzák meg azzal a feladattal, hogy kis hatótávolságú rádiókapcsolatokat találjon ki. Célja az volt, hogy gazdagítsa a mobiltelefonok egyre népszerűbbé váló funkcióit. Azt beláthatjuk, hogy a Bluetooth nem létezne, ha nem találták volna fel a rádiót. Az 1800-as évek elején olyan fizikusok, mint Hans Christian Ørsted, Michael Faraday már feltételezték, hogy léteznek elektromágneses hullámok. De 1864-ben egy James Clerk Maxwell nevű kísérleti fizikus azon elmélkedett, akinek a nevéhez fűződik nem mellesleg az első színes kép elkészítése is, hogy az elektromágneses hullámok valószínűleg a levegőben is továbbíthatók. Maxwell híres volt jó humoráról, ahogy azt egy történet is bizonyítja. Egy előadása közben észrevettem, hogy egy hallgató elszundikált. Ezért felébresztette, és azt kérdezte tőle.
Fiatal ember, mi az az elektromosság?
Szörnyen sajnálom, professzor úr. Tudtam a választ, de elfelejtettem.
Volt a kétségbe esett válasz. Maxwell ekkor a következőt mondta a hallgatók felé fordulva.
Uraim! Önök éppen a tudomány egyik legnagyobb tragédiájának a szemtanúi voltak. Íme az egyetlen ember, aki tudta, mi az az elektromosság, de elfelejtette.
Úgy alakult, hogy az igazi áttörés Henrik Hertznek sikerült 1888-ban. Ő elektromos állammal gerjeszt alacsony frekvenciás elektromágneses hullámokat, és azokat detektálja. Hertz tehát felfedezte és kísérletileg igazolta az elektromágneses hullámok térben való terjedését, és azt, hogy terjedési sebességük megegyezik a fényterjedési sebességével. Ez volt az, amit James Maxwell már elméletben kimondott, de még nem sikerült bizonyítania. Ezzel elvben Hertz lehetővé tette az elektromos hullámokkal működő távírót, és előkészítette a talajt Marconinak. A laboratóriumból kilépve sokáig úgy tudtuk, hogy Marconi nevéhez fűződik az első rádióadás kivitelezése. Azt, hogy valójában neki sikerült először, talán már sosem tudjuk meg biztosan. Sok tudós kutató sokszor egymástól függetlenül próbálta munkára bírni az elektromágneses hullámokat. Például a rádiózás feltalálásáért 1909-ben fizikai Nobel-díjat kapott Marconi, Nikola Tesla beperelte azzal a váddal, hogy plagizálta a találmányát. Mert hogy Marconi Tesla asszisztense volt Amerikában, akkor láthatta Tesla kutatásait és eredményeit. Tárgyalások többször megszakadtak és elhúzottak, végül 1943-ban, addigra Marconi már elhunyt, még 1937-ben, de Tesla sem élhette meg, 1943-ban távozott ő is. Az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága hivatalosan is Teslának tulajdonította a rádió feltalálását. Említésre méltó még Alekszandr Sztyepanovics Popov, orosz tudós 1895. május 7-én, ugye egy évvel még Tesla előtt is, Péterváron, az orosz fizikusok társulata előtt munkára bírta az elektromágneses hullámokat. Az ő rádiója, antenna és vevőkészülék segítségével 60 méter távolságra morzejeleket továbbított. Kísérlete abból állt, hogy az elektromágneses hullámok keltésével kb. 60 méterre elhelyezett csengő a jelek hatására megszólalt. Találmányát ugyan nem jelenti be, feltételezhető, hogy nem is jelentheti be, mert Popov katonatiszt volt, és a találmánya hadititoknak minősült. 1896-ban ugyan Nyugat-Európában bemutatót tart, és megpróbálja meggyőzni a közvéleményt az elsőbségről Marconival szemben. Szinte mindenki őt akarta leelőzni. De ez nem sikerül, ugyanis Marconi elvileg ugyanebben az évben készítette el az első rádiót, amelyet anno a saját kertjében próbált ki Bolognában. A nemzetközi elismerést a véletlen hozta meg Popov számára. Feltalálta a vihar előrejelző készüléket. Egy közelgő viharban bekapcsolva maradt vevőkészülékével vette ugyanis a vihar elektromágneses kisüléseit. 1897-ben Kronstadtban és az Afrika nevű hadicirkálon felszerelt egy állomást, amelyel a part és a hajó között tudott kommunikálni. 1900 körül egy másik hadihajó, a generáladmirál Apraszkin került a jégfogságába a Finnöbölben. Rádiójával sikerült üzenetet küldeni, így a közeli Jermák jégtörő segítségével 5 havi kényszerpihenő után kiszabadulhatott. Jermák a távíron kapott üzenetek révén még 50 finn halászt is kimenekített egy sodródó jégtábláról. Popov 1900-ban megkapta a Párizsi világkiállítás nagy aranyérmét. Marconi közben jól működő üzleti vállalkozásba kezdett, és hamarosan közismert lett, persze nem mindenkinek. Erről tanúskodik egy történet, amit most megosztok veletek. Amikor Giulielmo Marconi Angliában az anyjánál vendégeskedett, egy hölgy, akivel egy fogadáson találkozott, így szólt hozzá. Ó, milyen boldog lennék, uram, ha eljátszaná nekünk az ön csodálatos intermezzóját. A hölgy ugyanis a híres fizikust honfitársával Pietro Mascagnival keverte össze, akinek Cavalleria Rusticana című operáját akkoriban nagy sikerrel vitték színre az operaházakban. Marconi kedvesen elmosolyodott, és így szólt. Nagyon szívesen, kedves hölgyem, csak szerezzen nekem egy vezeték nélküli zongorát. Ugye a Marconi társaság alkalmazottjai voltak többek közt a Titanic rádiósa is. Ők küldték először a közhiedelem szerint az SOS vészjelet, ami így nem teljesen igaz. Első ízben 1909-ben az SS Slavonia hajó használta ezt a jelzést a Marconi és a Telefunken cégek javaslatára. A távközlésben először a CQD jelzést használták, később váltottak, szintén az ő javaslatukra az SOS-re. A bajba került hajó távirásza is először ezt adták, és később váltottak SOS-re, ami így közrejátszhatott abban, hogy a megmentésükre csak késlekedve indultak a hajók. Néhány évig a rádióadás morzepontokra és kötőjelekre korlátozódott. De ez megváltozott, amikor Reginald Fessenden elküldte első hangüzenetét. Dátum 1900. december 23-a. Történelem során először küldtek emberi hangot az éterbe. Kezdetleges és rossz minőségű, de még érthető rádióüzenetet Mr. Thyssennek szólt, mégpedig valahogy így.
1, 2, 3, 4. Havazik ott, ahol ön van, Mr. Thyssen? Ha igen, hívjon vissza és erősítse meg.
Fessenden szórakoztató műsort is készített. Világon elsőként hozott létre olyan eszközöket, és természetesen egy olyan szobát, amit manapság csak hangstúdiónak szokás nevezni, ahonnan egy újfajta berendezés segítségével előre elhatározott forgatókönyv szerinti beszédből és zenéből álló adás sugárzott. S ezek a sok vihart megélt rádióhullámok jelentik az alapját a Bluetooth technológia létrehozásának is. Gyártóként a különböző adatátviteli rendszerek kaotikus halmazában szükség volt egy egységesítő, békítő megoldásra. Így jött létre 1994-en a Bluetooth alapötlete. Ennek a vezeték nélküli protokollnak azonban névre volt szüksége. 1996-ban az Intel, az Ericsson és a Nokia vezetői találkoztak, hogy megvitassák, hogyan lehet szabványosítani a Bluetooth-t a különböző termékek és iparágak között. A dolgok megkönnyítése érdekében az Intel egyik alkalmazottja, Jim Kardak egy kódnevet javasolt, amelyet referenciaként használhatnak. Kardak akkoriban a viking királyokról olvasott. Harald Gormson különösen lenyűgözte, Haraldot Bluetooth-nak becézték, mert állítólag egy rothadó első foga volt, amely kékes szint vett fel. Harald arról volt híres, hogy a kereszténységben egyesítette Dániát és később Norvégiát. Kardak úgy gondolta, hogy ez hasonló ahhoz, amit a PC és a mobiliparágak közötti, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kapcsolatokkal ők is próbálnak elérni. Munkanévként a Bluetooth nevet javasolta. Amikor azonban eljött az ideje egy komoly név kitalálásának, a szabadalmak és az engedélyezési problémák lehetetlenítették, hogy valami ütősebb nevet válasszanak. Emiatt a Bluetooth maradt az egyetlen lehetőségük, és azóta is így maradt. Az ikonikus Bluetooth logót jobban megfigyelve észrevehetjük, hogy H és B északias karakterek kombinációjából áll. Ezek bizony Harald Bluetooth kezdőbetűi. Nos, Haraldunk kék fogáról, hát azóta is megosztanak a vélemények. Egyesek szerint imádta az áfonyát, és nem csak egy-két kékes színű foga volt, hanem bizony a gyümölcs megfestette az egész fog sorát. Bár lehet, hogy akkor kékvigyorú haraldnak nevezték volna, már ha merik. Mert hogy az idősödő harald király egyáltalán nem volt könnyű ember. Ő egyébként Géza fejedelem és Szent István kortársa volt, és az egyik fia pogánynak megmaradt villásszakálló Sven űzte előtt a trónról, végül az Oderra a folyó torkolatánál lévő viking erődben halt meg. A Gesta Danorum azt írja, hogy egy Tokó nevű íjász ölte meg, méghozzá bosszúból. Ugyanis korábban a király arra kényszerítette az ittasan tudományával kérkedő íjászt, hogy a saját fia fejéről lőjön le egy almát. Valószínűleg ez a legenda lehetett az alapja a Tell Vilmos jól ismert történetének is, de már Svájcban.